Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt. Szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek titeket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki, de ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Most, amikor hallottuk ezt a szöveget, próbálom egy kicsit tágabb összefüggésbe helyezni, úgy, hogy ezt a Máté evangélium 21. fejezetében olvassuk, vagyis a 23 és 46. vers között három rövid történet szól Jézus polémiájáról, amit a főpapokkal, írástudókkal folytat, de ezek szervesen összekapcsolódnak, és azért is említem meg ezeket a részleteket, hogy jobban érthessük a most hallott evangéliumi részletet. A fejezetnek, tehát a polémiának az első felében arról van szó, arról vitatkoznak a főpapok Jézussal, hogy honnan van neki hatalma, már nem az, hogy tanít, hanem hogy mit tanít, és amit tanít, hogy kitől kapta a hatalmat, hogy így beszéljen. Majd ezt követi a két testvérről szóló példabeszéd, amit az előbb hallottunk, és ennek a egységnek a befejezése a gonosz szőlő munkásokról szóló elbeszélés. Tehát egy szerves egységet alkot ez a három szöveg. Ugye látni kell, hogy Adventben az egyik főszereplő, keresztelő Szent János, hát a boldogságos Szűz Mária, ők ketten azok, akik szinte nap mint nap szerepelnek az evangéliumokban, az evangéliumi történetekben, és hát látjuk, hogy Jézustól, amikor megkérdezik, hogy milyen hatalommal beszél, nyilvánvaló, hogy elismerik, hogy ő rabbi, és hát tudjuk, hogy keresztelő Szent János a rokona volt, keresztelő Szent János apja pedig, ugye Zakariás, aki hát a papi rendhez tartozott, annak idején, amikor a kis János megszületik, és kérdezik, hogy mi lesz a gyermek neve, ugye megnémul egy izgalmas, titokzatos jel, de leírja egy táblára, hogy János lesz a gyermek neve. Tehát egy próféta az, akit egész Izrael Jánosban tisztelt és szemlélt. Úgyhogy amikor Jézus Jánosról beszél, akkor ezt teljesen elfogadják, hogy egy prófétáról van szó. Mi az, ami igazából a vitát kiváltotta? Tehát nyilván az, hogy egyrészt van a választott nép, a körülmetéltek és az idegenek. Ugye Jézus utal Jeremiás proféta könyvének bizonyos verseire, hogy ugye mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ugye akkor fogad el bennetek az Úr, ha a jövevényt, az árvát, az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, akkor nem lesz semmi probléma, a szentély, a sértetlen marad. De ti hazug szavakba bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok. Tehát mást mondanak, mint amit tesznek, erre utal a két testvérrel való beszéd is. Ugye az egyik fiú mondja, igen, 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 és ugye mégsem teszi meg, amit hát az Isten kívánva tőlük, tehát az egyik fiú ez a társasághoz tartozik, míg ugye Izajás proféta könyvében olvasjuk, az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak a szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik. Tehát gyakorlatilag a utcanők meg a bűnös emberek ugye megelőzik a választott népet az üdvösség útján, pontosan tehát erre utal ez a pár vers Izaiásnál, ez a másik testvér, aki talán az elején nevet mondott a hívásra, de mégis a cselekedetei megfelelnek mindannak, amit az Isten vár tőlünk. Tehát így a bevezető beszéd, illetve a testvérekről szóló példabeszéd, most, hogyha ebben az egységben szemléljük, akkor talán sokkal jobban érthető az összefüggés, és hogyha csak magában nézzük a példabeszédet, talán nehezebben érthető, hogy mit is akar itt nekünk Jézus üzenni a mai evangéliumban. Tehát elsősorban, hogy ne legyünk gőgösek és elbizakodottak. Ugye, mint a testvér, aki a körülmetéltségre hivatkozik, de valójában ugye nem teszi meg az Isten akaratát. Tehát valahogy a gőg, az elbizakodottság eltávolította őket az Istentől, és hát kegyvesztetté válnak. Na most, hogyha nézzük ezt a történetet, nyilván ez nem az ószövetségi népről szól, hanem sokkal inkább hát rólunk keresztényekről, és ugyanígy bennünk keresztényekben és a keresztények között is létezik egy hamis öntudat, egy ítéletesség. Ugye nagyon izgalmas, hogy ezeket a sorokat, amikor olvassuk, hogy kegyvesztetté válik Izrael, majd utána Jézus halála után lerombolják Jeruzsálemet, kőkövön nem marad, és ahogy már a gonosz szőlőmunkások szóró példabeszédben, ugye szintén hivatkozik Máté Izaiás szövegeire, sohasem olvastátok az írásban a kő, mit az építők megvetettek szeglet kövé lett, az Úr művelte ezeket csodálatos szemük előtt, amit cselekedett. Ezért mondom nektek, elveszítitek az országot, olyanok kapják, mely megtermi gyümölcsét. Ugye tehát a főpapok megértették, hogy róluk van szó, tehát ezért volt bennük a elhatározás, hogy elfogják Jézust és meggyilkolják. Tehát így érthető ez a pár vers Máté 21-23-tól 46-ig. Tehát ennek az egész vitának a háttere és lényege. Tehát a gőg, az elbizakodottság, ami ott volt a zsidó vezetőkben, főpapokban, írástudókban. Ez ugyanígy megvan a keresztény népben is, főleg, hát ha nézem Európának a sorsát, tehát pontosan az európai kereszténységnek volt hosszú évszázadokon keresztül az a feladata, hogy megerősítse a keresztényeket a maguk hitében, és valahol a gőg miatt Európa elveszítette ezt a küldetését, tehát lassan ott vagyunk, ahogy Jeruzsálem elpusztult, talán mi is, hát valami furcsa sorsra jutunk. Mondhatnánk azt, hogy hát Jézus azt mondta, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt, ugye az rajtatok, az egyházon, de hát ez ugye nem ne vakítson el bennünket ez a mondat. Az nem biztos, hogy az európai egyház megmarad. A világegyház, Afrika, Ázsia és még sok olyan terület, ahol növekvőben van az egyház. Tehát az egyház soha nem múlik el. De ez nem jelenti azt, hogy én személyesen vagy a népem, a népcsoportom, hogyha hűtlen lettem, Európával együtt ugyanarra a sorsra juthatunk, mint a választott nép. És kivágnak minden fát, amely jó gyümölcsöt hát nem terem. Hát egy kicsit olyan szigorúnak tűnik ez a szöveg, de minden esetre mégis, tehát egyfajta alázat az, amit vár tőlünk az Isten, hogy kétségtelen bűnös emberek vagyunk, de azért jön, hogy térjetek meg. Én itt vagyok, és adok nektek erőt a Szentlélek által, hogy megváltozzatok. Van-e elég alázat bennünk, hogy elfogadjuk a Szentlélek erejének a működését, ami által a Szentlélek működő erővé válik bennünk, és átalakíthatjuk a környezetünket, vagy mindent izomból, és hát a nagy tudásunk alapján akarunk megváltoztatni? Hát talán ezek azok a kérdések, amelyeket nekünk is fel kell tenni. Van-e még valami affinitásunk a kegyelemhez, vagy már teljes mértékben önmagunkban bízunk, a saját bölcsességünkben? Nem véletlen, hogy halljuk, lerontom a bölcsek bölcsességét, az okosak okosságát. Lesz-e erőnk a kisded Jézus előtt letérdelni, a titok előtt, amely képes minden visszásságot, ellentmondást megfordítani, és a növekedés irányába hajtani.